mai témánk a Biblia ószövetségi irataiban foglalt történelem. Ugye említettem, hogy eznek az egész szabad főiskolai kurzusnak az a jelszava, hogy magban a tölgyfa. Tehát, mint ahogy a kis magban benne van a tölgyfa, most mi egy nagyon rövid kurzusban próbáljuk azokat az alapismereteket közvetíteni a Bibliából, amelyek rengeteg embernek hiányoznak. Ugye tesszük ezt a reformáció közelgő 500. évfordulója kapcsán is. Na most ez olyan nagy témakör, hogy az Ószövetségben foglalt történelem, hogy hát első látásra úgy tűnik, hogy ez egy lehetetlen vállalkozás, egy óra alatt erről egy összképet adni, de én úgy gondolom, mégis van előnye és haszna ennek. Mondhatnám, az lenne ideális, hogyha sikerülne jól, hogy mintha egy ilyen történelmi térképet vésnénk az emlékezetünkbe, és mikor ezután bármit olvasunk a Bibliából az Ószövetségről, akkor beugrik nekünk, hogy ezt hova is kell tenni, ez melyik történelmi szakasz, de mivel számoljunk. És kezdjük mindjárt akkor azzal, hogy a Bibliának a legelső 11 fejezete, Mózes első könyve elején, az az egyetemes emberi őstörténettel foglalkozik. Ez azért nagyon izgalmas, mert nincs hozzá hasonló irodalom sehol a világon, ugyanis azzal találkozunk ebben a 11 fejezetben, hogy ahová már nem vezet minket semmilyen ókori irodalmi emlék, nincsenek régészeti leletek sem, és igazából időmeghatározó módszerek se vezetnek ilyen mélyre, onnét mégis egy nagyon tömör, de egy folyamatos történeti leírást kapunk erről a bizonyos kezdeti egyetemes őstörténetről. Azért mondja, hogy egyetemes, mert itt még nincs népekre oszlás. Itt az emberiség egy, a nyelve is egy, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Biblia ennyire tömören 11 fejezetben hogy ad egy folyamatos képet erről az egyetemes emberi őstörténetről. Találó nagyon ez az elnevezés, és mi természetesen csak arra szorítkozhatunk, hogy a legfontosabb határköveknél álljunk meg, illetve azokról mondjunk röviden néhány szót, és ezek a határkövek ebben ennek az őstörténetnek az idején a teremtés, a bűneset, a vízözön és az emberiség nyelvekre és nemzetekre oszlása. Ezek azok a nagy határkövek, amikről ebben az első 11 fejezetben szó van. Ugye a teremtésről szóló bibliai beszámolóról most csak nagyon röviden fogok szólni, de ebben a pillanatban, bocsánat, megállok még egy perccel, hogy valakinek szüksége van a Bibliára, tehát itt lehet kölcsönözni Bibliát, aki közben forgatni, nézegetni akarja. Tessék innét elvenni is. Ezen túl is ez lesz a rend, ha valaki esetleg késve jön is, nyugodtan vegye el onnét a Bibliát. Tehát bárki vehet el innét Bibliát. Tehát akkor visszatérek ide, hogy ugye a teremtésről lesz majd egy külön témánk, mert ebben a rövid 14 részből álló kurzusban, ennek a keretén belül még a Biblia legfőbb eszméiről is lesz dióhéjban szó, és ezek közül a teremtés a legalapvetőbb. Most csak annyit mondanék, hogy minden esetre az a bibliai teremtés történet, amivel találkozunk Mózes első is könyve első-második fejezetében, a manapság általánosan bevett és keresztény egyházak részéről is bevett úgynevezett teista evolúció elméletekkel nem összeegyeztethető. Ugyanis itt arról olvasunk, hogy nem egy fokozatosan kifejlődő világ a kezdet, hanem hogy egy berendezett világ, ahol mindent Isten tervezett és elkészített, és azt a jelentést olvassuk róla, hogy igen jó volt. Ez Mózes első könyve, első fejezet, 31. verse. Nem csak azt mondja, hogy jó volt ez a világ, hanem azt mondja, igen jó. És a Biblia is aláhúzza azt, amit szoktunk mondani, hogy az ember a teremtés koronája, mert hogy mindez az emberért történt, és hogy az ember kezére bízatott ez az igen jó, szépen berendezett, alkalmassá tett világ. Erről tehát röviden most csak ennyit szeretnék mondani. A bűneset egy újabb határkő, amit a Biblia valóságos történeti eseményként mutat be, mindjárt az első emberpár életében megtörténik, és ennek a lényege az írás szerint, hogy az ember megfertőződik az önzés vírusával, így tudnám mondani képiesen, ami elindít egy beláthatatlan lavinát. És mindjárt a bűneset után Isten az emberrel közli, hogy milyen következményei lesznek ennek. Az egyik súlyos következmény, annak a következménye, hogy az ember Isten óvása, alapos felkészítése ellenére erre az útra lépett, a halálnak a megjelenése, ami eddig nem létezett ebben az igen jó világban, ami mind a természetet érinti, mind az embert. Ugye ekkor hangzik el Isten részéről, ezt legtöbben azt hiszem hallották, hogy por vagy te, és ismét porrá leszel. És egy másik döntő dolog, amiről az Isten szól mindjárt a bűneset után az embernek, ez az ő megváltási, szabadító tervének a jó híre. Ezt itt rögtön hallja az ember, hogy Isten tiszteletben tartja az ember szabad választását, a maga mindenható pozíciójából nem akadályozza meg, hogy az ember járjon ezen az úton, de nem is hagyja magára, és küzd azért, hogy az ember megvilágosodjon, és rájöjjön, hogy rossz a választása, és teljes irányváltásra van szükség. Ugye Mózes első könyve, a 3. fejezetének a 15. versében találjuk az úgynevezett ős evangéliumot, vagy első evangéliumot, tehát a megváltás, szabadításról szóló ígéretet, jó hírt. És itt röviden utalnék arra is, hogy itt ebben az első szakaszában a bibliai történelemnek van egy jellemzés erről az ősvilágról. Úgy nevezi Jobb könyve, hogy ősvilág. És ennek az ősvilágnak néhány kiemelkedő jellemvonását említsük meg. Azt írja, hogy az emberek óriás termetűek voltak ebben az időben még, a kezdet idején, a vízözön előtti időben. Ugyanilyen érdekes, hogy azt írja, hogy elejétől fogva híres, neves emberek voltak. Ez azt jelenti, hogy kiváló képességekkel, szellemi, fizikai teljesítményekkel. Tehát teljesen ellentétes ez azzal a képpel, ami a legtöbb emberben él, hogy az emberiség története az a primitívség korszakával kezdődött, aztán lassan a tűz, aztán lassan a kerék, és stb. Stb. A Biblia azt írja, hogy ezek óriás termető emberek voltak, elejétől fogva híres, neves emberek, és hatalmas életkoruk volt. Ezt némelyek legendának fogják föl, de erre semmi ok nincs, mert például Selye János szavait idézem, gondolom az ő neve ismerős, és ő írta le azt a mondatot, meg vagyok győződve róla, hogy káprázatos mértékben ki lehetne tágítani az emberi életkor határát, ha nagyobb összhangban élnénk a természet törvényeivel. Tehát, ha igaz, hogy volt egyszer egy teremtés, ha volt egyszer egy igen jó világ, és az ember is Isten képére, hasonlatosságára nagyszerű lénynek teremtetett, és még a természet őserejében volt, és az ember összhangban ezzel a világgal, akkor azt kell mondom, hogy szükségszerűen magasabb életkoroknak kellett lenni. Különben aztán azt a Biblia szépen érzékelteti, hogy aztán később hogy csökkentek ezek az életkorok fokozatosan. A másik dolog, amit mond erről az ősvilágról, hogy ennek a bizonyos önzés vírusának a munkája az nagyon megmutatkozott, és zuhanásszerűen mentek lefelé az erkölcsök. A második nemzedékben megjelent a testvérgyilkosság, a harmadik nemzedékben azt írja, hogy már akik az Istenben bíztak, és akik a megváltás ígéretét komolyan vették, azok kezdték segítségül hívni, mert kezdtek olyanná válni az állapotok itt az emberi közösségben. Az ötödik nemzedékben megjelenik a többnejűség és újra a gyilkosság. Mi végül eljutunk a vízözön korához, az közvetlen megelőző időhöz, és itt hadd olvassak két Biblia verset, Mózes első könyve 6. fejezetéből, az 5. verset és a 11-et. Tehát Mózes első könyve 6. fejezetéből, így olvasom az 5. verset. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ez elég félelmetes, de nem kevésbé a 11. vers. A föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt a föld erőszakoskodással. Ezt annál is érdekesebb felidézni, mert ugye Jézusnak volt egy nevezetes kijelentése földi életében, amikor kérdezték, hogy milyen jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének, akkor azt mondta, hogy amiképpen a Noé napjaiban volt, ugyanúgy lesz. És ez eléggé eszünkbe jut, hogy a telik a föld erőszakoskodással. Tehát ezt olvassuk erről a vízözön, közvetlenül a vízözön előtti világról. Most az írás szerint a vízözön idején, ami egy megrázó, de elkerülhetetlen döntés volt, éppen az élet mentése érdekében, összesen 8 ember élte túl, Noé és a családja. Úgy olvassuk az írásban, hogy Isten csak Noénak mondta egyes számban, azt mondta, téged találtalak igaznak ebben a nemzetségben, de vele együtt a családját is, ugye a 3 fiát, feleségeiket és az ő feleségét, együtt megmenti az Isten, gondoskodik róluk, hogy abban a bizonyos bárkában túléljék a vízözönt, és ugyanúgy, hogy újra plántáltassanak a föld, és ugye állatok és hol is marad egy-egy pár, vagy az állatok egy másik csoportjából 7-7 állat, és így az ős világnak, így mondja Jób könyvében, az ős világnak az alapját is elmosta a víz. Tehát hiába kutatnánk emlékek után, azt mondja, ennek az alapját is elmosta a víz, ezért az ős világét, és tulajdonképpen egy új kezdet indul el a vízözön után. Hozzá kell még tennem, hogy azt is olvassuk a Bibliában, hogy Noét nem egyszerűen Isten megkímélte, hanem azt olvassuk, hogy ő az igazság prédikátora volt, és hogy Isten 120 esztendőt adott annak a nemzedéknek, ami alatt Noé építette a bárkát, és prédikált, és megtérésre készítette őket. Ennél csüggesztőbbet alig tudok elképzelni, hogy 120 évi példaadás, prédikálás következménye is az volt, hogy Isten csak azt tudta mondani, hogy téged találtalak igaznak ebben a nemzetségben, és végül csak összesen 8 lélek tartatott meg. Na most a vízözön után óriási változások történtek az írás szerint, megváltozott az éghajlat, megváltozott a földkéregnek az összetétele, mert úgy olvassuk, hogy hegyek emelkedtek föl, völgyek szálltak alá, mintha azt mondaná, hogy Isten egy óriási temetést rendezett, a föld alá került sok-sok állati, emberi maradvány, és Isten rendelkezett, hogy most már egyfajta társadalom működjön, és egyfajta igazságszolgáltatás az emberek között, amikor szövetséget kötött Noéval és a családjával, hogy hogyan is miként indítsák újra az életet a földön, és elhangzott újra az utasítás, úgy, mint kezdetben, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. A következő határkő, ez a híres bábeli toronyépítés, erről is valószínűleg ugye hallottunk. Úgy lehet következtetni az írásból, hogy ez ugye az 5. nemzedék a vízözön után, az emberek életkora még mindig nagyon magas, nagyon sok utóduk születik, és még azt is nem említettem az előbb, hogy a vízözön előtt viszont a Biblia szerint összesen 10 nemzedék élt, de több száz éves életkorral. És ez a bábeli toronyépítésről azt mondja az írás, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen emberi magabiztosság, dac és lázadás az Istennel szemben, mert kettőt mondanak, az egyik az, hogy építsünk tornyot, hogy az eget érje, érezhető, hogy biztonságban legyünk egy újabb vízözön esetén, mi ezt kivédjük, megoldjuk. A másik pedig, amit mondanak, hogy és el ne széledjünk, építsünk egy fantasztikus tornyot, és el ne széledjünk a föld színén, ami pont az ellentéte annak, amit Isten mondott, amikor újraindult az egész emberi civilizáció. Itt nagyon érdekes, amit a Biblia ír, aztán a Mózes első könyve 10. fejezetében, ugye ezt a nevet is biztos hallottuk, hogy Nimród, sokféle legenda fűződik ehhez a néphez, a névhez. A Bibliában is szó van egy bizonyos Nimródról, a Mózes első könyve 10. fejezetében, akit úgy mutat be, mint az első városépítő és birodalom alapító. Tehát ekkor kezdenek az emberek tömörülni, és ellenállni ennek, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. És egy nagyon érdekes kis részletet szeretnék olvasni, fogalmam sincs róla, ugye nem is lehet, ezt nem lehet kinyomozni, de létezik egy ilyen Justinus világkrónikája. Ez a bizonyos Marcus Junianus Justinus egy korábbi szerzőnek, Pompeius Trógusnak a görögül írt 44 könyvből álló világtörténetéből csinált egy kivonatot. És ezt már latinul írta meg. És ennek a legelején érdekes dolgokat találunk, néhány sort idézek. A történelem kezdetén a népek és nemzetek feletti főhatalom a királyok kezében volt, akiket erre a legfőbb méltóságra nem a nép kegyének hajhászása emelt, hanem a derekak között is megcsodált önmérsékletük. A népeket nem törvények tartották féken, a főemberek döntései mentek törvényszámba. Az országok határai nem terjedtek túl a hazaföldjén. Most jön az érdekes, Ninus az asszírok királya volt az első, aki ezt a régi és mintegy a népekkel vele született szokást egy újdonsággal, az uralom vágyal cserélte fel. Ő volt az első, aki háborút indított a szomszédok ellen, és egészen Líbia határáig leigázta az ellenállásban még tapasztalatlan népeket. Ninus megszerzett birodalmának nagyságát állandó hódításokkal gyarapította. Az egész kelet népeit igába hajtotta. Hát, hogy ugye ezt már nem lehet se azonosítani, se ellenőrizni, de valami egészen hasonlót olvasunk erről a bizonyos Nimródról, Mózes első könyve 10. fejezetében, hogy ő igájába hajtja a körülötte lévő embereket, népcsoportokat, és ekkor történik az, hogy Isten közbeavatkozik a nyelveknek a létrehozásával, ami kényszerűen elkülöníti az egy nyelvet értőknek a népcsoportjait, és mégiscsak szétszóródnak, és kezdik betölteni a földet. Így olvassuk a Bibliában. És ezzel tulajdonképpen én az őstörténetről szóló részt le is zártam, mert többre nem futja egy ilyen áttekintésben. És azt mondhatjuk, hogy ebben az időben, már ugye ez kiderül a bábeli toronyépítés történetéből is, megint nagy az Istentől való elfordulás, ugye a teremtő és fenntartó Istentől való elfordulás, és megjelenik egy új jelenség, a bálványimádás. Ennek a lényegét Pál apostol így fogalmazza meg, hogy a teremtett dolgokat tisztelik a teremtő helyett. Ugye hát mindenkinek van fogalma az ókor sok Isten hitéről, nap, hold, csillagok, különböző jelensége, különböző teremtett dolgoknak az Istenként való tisztelése. És ebben az időben Isten egy új eszközt vezet be a megváltási terv megvalósítása érdekében. Tehát úgy küzd az embernek a megvilágosításáért, jobb felé fordításáért, hogy elhív egy embert, mert egyetlen népet se talál alkalmasnak, egy sem marad meg az Isten erkölcsi törvénye és a teremtő és fenntartó Isten tisztelete mellett. Viszont így olvassuk sokszor a Bibliában, hogy Isten így mondja, hogy egy nép, amelyet magamnak alkottam. És ez lesz a zsidó nép, ugye Isten elhív egyetlen ősatyát, és próbál belőlük egy népet felnevelni, és egy népet felkészíteni arra a feladatra, hogy egy tanúságtevő nép legyen, akik az egyetlen Isten tisztelői a sok Isten hívő népeknek a tengerében, akik képviselik ennek az Istennek az ismeretét, őrzik a beszédét, őrzik az erkölcsi törvényét, és eszerint élnek is, hogy így mondjam, látható bizonysága legyen annak, hogy milyen szintre jutnak azok az emberek és az a nép, akik ezek szerint, a törvények szerint élnek. Ezért Mózes első könyve folytatódik az ősatyák történetével. Mózes első könyve 12. fejezetétől az 50-ig, tehát az első könyv végéig az ősatyák történetéről van szó. Hát gondolom, hogy vannak itt a jelenlévők között, akik gyorsan el tudnák a neveket sorolni. Nem nehéz megjegyezni, mert összesen 4 névről van szó. Ábrahám, Izsák, Jákob és József. Ez a 4 személy az Izrael ősatyái. Tehát még egyszer mondom, Ábrahám, Izsák, Jákob és József. Ugye Ábrahámnak Isten 3 nagy ígéretet ad, és ez nagyon nevezetes és fontos, ez a 3 ígéret, és itt már olyan történelmi szakaszba lépünk, ahol már dátumot mondhatunk, amely már az ókori irodalomból, régészeti emlékekből is rekonstruálható valamelyest, és a Bibliában is van egy ilyen kronológiai támpont, úgyhogy így kimondhatjuk, hogy Ábrahám elhívásának az ideje az időszámításunk előtt 1875. Tehát innét visszaszámítva durván majdnem 4000 esztendő. És Ábrahámnak ugye úgy szól Isten utasítása, hogy hagyd ott a te rokonságodat. Egyébként úrvárosa volt a hazája, az a Perzsa-öböl környéke, ami nagyon érdekes, hogy utólag kiderült, hogy nagyon régészeti feltárások hozták felszínre, hogy egy rendkívül civilizált, fejlett város volt, és Isten elküldi őt, hogy nomádként, vándorként érkezzék Palesztina földjére, és ezt a 3 ígéretet kapja, hogy nagy néppé teszi az utódait, nekik adja ezt a területet, és a legszebb ígéret pedig így hangzik, hogy megáldatnak te benned a föld összes nemzetségei. Ugye ennek 2 értelme volt. Egyrészt azt jelentette, hogy ha ők betöltik azt a küldetést, amire Isten elhívta és teremtette őket, akkor minden népnek áldására és javára lesznek. Tehát egyáltalán Ábrahámnak a test szerinti leszármazottai. A másik jelentése viszont egy közvetett utalás volt az eljövendő megváltóra, szabadítóra, akiről már az ős evangélium is szólt, hogy majd az ő népük körében születik meg, az ő test szerinti leszármazottja lesz sok-sok nemzedéken át, és ezért fogalmazott így, hogy megáldatnak te benned a föld összes nemzetségei. Tehát azt is Isten előre megmondta Ábrahámnak, hogy 400 évig ezek az ígéretek, illetve az ígéretekből az, hogy nektek adom ezt az országot, nem fog beteljesedni, és ezt így indokolta Isten, mert az emóreusok gonoszsága még nem telt be. Ez az emóreusok egy összefoglaló név volt azokra a népcsoportokra, amelyek ekkor Palesztinában laktak, és külön kis királyságokba, városállamokba szerveződve. Tehát nem arról van szó, hogy Isten, hogy így mondjam, ilyen erőszakkal belenyúlt a történelembe, és akkor hát egyes népeket lesöpört, és egy másikat a helyükre tett, hanem azt mondta, majd 400 év múlva ő már látja, hogy a gonoszságuk betelik, ugye, és ez egy szakkifejezés a Bibliában, a vízözön előtti világról is azt mondja, hogy megsokasult, betelt a gonoszságuk, és azt mondja, akkor adom nektek ezt a földet, mert ezekről a népekről azt mondta, hogy fertőzötté lett a föld miattuk, így fogalmaz. És ez a terület azonban nem volt alkalmas arra, hogy arra sem, hogy nagy néppé fejlődjenek, mert ha valaki az ősatyák történetét elolvassa, látja, hogy az ott lakók azok versengtek velük, a kutakat betömték, amiket ástak, stb. Tehát itt nekik nem volt tulajdonuk semmi, és a féltékenységet váltotta ki, amellett, hogy például egy Ábrahámot nagyon tisztelték az ott lakók. Nekem ez mindig olyan megindító, hogy mikor olvasom, hogy ja, meghalt a felesége Sára, és hát akart egy kis saját területet, ahol eltemetheti a halottját, és meg akarta vásárolni az egyik népcsoporttól egy bizonyos területet, és akkor azt mondták neki, Istentől való fejedelem vagy te mi közöttünk, amelyik a legtisztességesebb a temetőhelyeink közül, azt választ tetszésed szerint. Ugye ez egy óriási elismerés volt az ő egész életpéldáját illetően. De ezzel együtt, ha itt ők sokasodnak, terjeszkednek, ez egy ellenállást és féltékenységet vált ki. És a negyedik ősatya, József idején történik az, hogy a gondviselés különböző eseményeket, még rosszakat is jóra fordítva, úgy fordítja a dolgot, hogy egy éhínség idején, ugye József apjának, Jákobnak az egész családja, úgy olvassuk, mint egy 70 fő leköltöznek Egyiptomba, a Delta vidékre, Gósen földjére, ami egy nagyon termékeny terület, és ugye a Nílus Delta vidéke legközelebb van a megígért földhöz is, és itt lesznek aztán nagy néppé. De József aztán ugye meghal, akinek nagy érdemei voltak Egyiptomban, és befogadták a családját, és egy dinasztiaváltás történik. Ma úgy lehet rekonstruálni, hogy József a Hikszosz fáraók idején szerzett érdemeket Egyiptomban, és akkor költözött le a család. Utána viszont jött a 18. dinasztia, egy nagyon erős egyiptomi dinasztia, és az izraelitákkal szemben fellobban a féltékenység. Úgy olvassuk, hogy sokan voltak, úgy tekintették, hogy betelik az ország velük, és először rabszolgasorba vetik őket, majd egy népirtás kezdődik olyan módon, hogy a fiúgyerekeket mind meg kell ölni, a lánygyerekek maradhatnak életbe, hogy ugye így megszüntessék ennek a népnek a létezését. Aztán gondolom, ugye ez szint gyakorlatilag mindenkinek ismerős ez a név, hogy Mózes. Ugye Mózes lesz az Istentől rendelt szabadító, aki a gondviselés titokzatos útjai folytán ugye az egyiptomiak minden tudományából kiképzést kap, majd mégis az ő elnyomott, szenvedő népének az élére áll, kifejezett isteni megbízatásra, és az ő idején, az ő vezetésével történik meg a kivonulás Egyiptomból. Ez a bibliai kronológia szerint, ne csodálkozunk, a más könyvekben nem ezt találjuk, de a bibliai kronológia szerint ez 1445 időszámításunk előtt a kivonulás éve. Tehát ez 15. század, így könnyű megjegyezni, 15. század, és tulajdonképpen ez a nemzetté válásnak az ideje. Ugye Isten formálisan szövetséget köt velük az híres sínai hegynél, és a törvényét ismerteti velük, és így mondja a megbízatásukat, ha figyelmesen hallgattok az szavamra, akkor lesztek nékem papok birodalma és szent nép, mert enyém az egész föld. Ugye ebben is benne volt az, hogy minden nép javára, hogy áldással legyen minden nép számára. Aztán ugye Mózes meghal az ígéret földje határán, és aki a honfoglalást ténylegesen megvalósítja, az Józsué. Ugye Mózes idején is természetfeletti isteni támogatást kapnak X esetben, és ugyanez ismétlődik Józsuénál is, úgyhogy a honfoglalás ideje az 405-re tehető időszámításunk előtt, 1405-re, bocsánat, 1405-re, és ezután következik az úgynevezett bírák kora. Azért hívják bírák korának, mert bírák álltak Izrael népének az élén Józsué után, és úgy mondja a Biblia, hogy Józsué egész életében még félték az Urat, de utána eltanulták a közöttük lévő pogány népeknek a szokásait, isteneiket imádták, és ez egy nagyon viszontagságos, viharos időszak volt. Kérdés volt, hogy egyáltalán megmaradnak ezen a földön, hol az egyik ott maradt nép kerekedett föléjük, hol a másik, és leigázta őket, és nyomorgatta őket. Erről az időszakról egy kis rövid jellemzést szeretnék olvasni a 106. Zsoltárból. Vannak olyan zsoltárok, amelyek egy ilyen tömör összegzés, de még inkább lelki kiértékelést adnak Izrael történetéről. Ilyen a 106. Zsoltár is. És szeretném olvasni a 106. Zsoltárból a 35. verstől, hogy mi történt az Egyiptomból győzelmesen kivonuló, Isten által hatalmasan megsegített izraelitákkal, akik viszont megtagadták ebben az időben a szövetségnek a rájuk eső részét. Így olvasom a 106. Zsoltárban a 35. verstől. Összeelegyedtek a pogányokkal, eltanulták cselekedeteiket. Tisztelték azoknak bálványait, és törré lettek azok rájuk. És akkor most mindjárt egy kis fogalmat alkothatunk a továbbiak által, hogy milyen volt az emóreusok élete, vallásossága, ugye, akiket Isten elűzni akart előlük. Így olvasom. És feláldozták fiaikat és lányaikat az ördögöknek, ártatlan vért ontottak fiaik és lányaik vérét, akiket Kánaán bálványaik áldoztak, és megfertőztetett a föld öldökléssel. És tisztátlanokká lettek cselekedeteikben, paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét, és odaadta őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeit, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháborították szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De rájuk tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatta rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indította irántuk mindazokat, akik őket fogva elvitték. Hát, ha valaki elolvassa a Bírák könyvét, akkor látja ezt a hullámzást, hogy hova süllyednek, akkor könyörögnek az Istennek, akkor megbánják, hogy elhagyták, akkor Isten megint könyörül rajtuk, megint szabadító támaszt. Tehát így telt ez az időszak. És egy nagyon pozitív fordulat történt az utolsó bíró idején, aki egyben próféta is volt, ez Sámuel próféta. Mondhatjuk, ez a Sámuel próféta visszaállítja az eredeti tiszta vallásosságot Izraelben. Egyetlen embernek a hűsége hihetetlen sokat végezhet el. Sámuel próféta egy új intézményt is beállít Izraelben, ezek pedig a próféta iskolák. Tehát fiatal embereket képeznek, tanítanak, és ő maga járja az országot, és páradozik a népnek a felemeléséért. És milyen érdekes, hogy éppen ebben a felemelkedő korszakban, amikor egyébként Isten megszabadítja őket az egyik legkegyetlenebb ellenségüktől, a filiszteusoktól. Ugye a filiszteusok eredetileg Kréta szigetéről valók az írás szerint, meg a régészeti leletek is egyértelműen ezt támasztják alá. 5 fejedelemségük volt, és ők Sámuel próféta idején majdnem elnyelték a Palesztinában lakó izraelitákat, de amikor egy igazi vallási reformáció indult meg, és komolyan kérték az Istent, akkor megszabadultak a filiszteusoktól, és béke lett az országban. És mindezek ellenére, és mindezek után előállt a nép azzal a kéréssel, hogy király szeretnénk, mint a többi népnél szokás. És ebben volt a kulcs, mint a többi népnél szokás. Tehát nem akartak különleges küldetésre elhívott különleges nép lenni, hanem olyan, mint a többi nép, és úgy, ahogyan a többi népnél szokás. Hát Sámuel prófétát ez megrendítette, de Isten azt mondta, teljesítsd a kívánságukat, mert nem téged utáltak meg, hanem engem. Tehát ettől a küldetéstől fordulnak el, és azért Isten mégsem hagyja el őket, hanem most azt lépteti életbe, hogy a királyság intézményét próbálja átformálni, hogy egy másfajta, mégse olyan királyság legyen Izraelben, mint a többi népnél szokás, hanem egy másfajta, ahol egy lelki vezetővé, egy példaképé is válhat a király. Hát az első király esetén erről szó sincs, a nép szíve szerinti király, aki a hatalmas termetével és a harciasságával vívja ki a tiszteletet, aztán olyan borzalmakat művel, hogy a nép igencsak elgondolkodhat, hogy kellett-e nekik királyt kérni, és mennyire igazán figyelmeztette őket Sámuel próféta, hogy mi lesz ebből. És ekkor az Isten a könyörületében ő maga keres egy szíve szerint való királyt, aki azt a másfajta királyságnak az eszményét fogja képviselni, és ez lesz Dávid, aki ugye pásztor fiúként kezdi, de így jellemzi a Biblia, hogy erős, vitéz, hadakozó férfi ugyanakkor, és tud hárfázni, és mélyen Isten félő. Ez ugye időszámításunk előtt ezer körüli időben vagyunk már, és a Dávid uralkodásának két óriási eredménye van. Az egyik eredménye az, hogy a filiszteusokat teljesen letörik, tehát az a kockázat, hogy meg se tudnak maradni Palesztina földjén, mert itt a filiszteusok föléjük kerekednek, ez véget ér, stabilizálja az országot, az ország határait. A másik óriási, egészen ellentétes természetű eredménye az uralkodásának, hogy ő is vallási reformer, és egy őszinte, személyes, mély vallásosságot képvisel, és erre tanítja az Izrael fiait is. Ehhez tartozik az is, hogy ugye egyébként mondják is, hogy az európai zene a zsidó, a klasszikus zene az valahonnét a zsidó zenéből ered, ezt a zsidó zenét meg Dávid király alapozta meg. Ugye olvassuk, hogy milyen hatalmas énekkart állított be, és zenészeket az Isten tisztelethez. Tehát mindenhogyan felemelte a népét magasabb szintre. Na most az ő utóda a Salamon, a bölcs Salamon. Biztosan, hogy az ő nevét is hallotta mindenki emlegetni, a bölcs Salamonét, aki csodálatosan indul, és mondhatjuk, hogy Salamon uralkodása az, amikor valami megcsillan az eredeti, nagyszerű isteni tervből Izraelre vonatkozóan. Talán itt egy-két kis részletet szeretnék olvasni Királyok első könyvéből, csak azért, hogy lássuk azt, hogy milyen felemelkedés ideje volt a Salamon uralkodásának az első szakasza is. Így olvasom Királyok első könyve 3. fejezetében. Bocsánat, a 4. fejezetében, tehát Salamon, Királyok első könyve 4. fejezetében. Ezt mondja Salamonról, és Isten adott bölcsességet Salamonnak, és igen nagy értelmet, és mély szívet, mint a fövény, amely a tengerpartján megy, van. Úgyhogy Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint Napkelet fiainak bölcsessége, és Egyiptom egész bölcsessége. Ugye ezek a civilizáció, hát bástyái ebben az ókori világban, Mezopotámia és Egyiptom, és azt mondja, az ő bölcsessége nagyobb. És olvasom aztán a 33. verstől. Szólott a fákról is, a Libanon cédrusfájától az izsópig, amely a falból nevekedett ki. És szólt a barmokról, a madarakról, a csúszómászó állatokról és a halakról is. Ezt én úgy merném mondani, hogy az első növénytani és állattani rendszerező volt. Ugye, mert természettudománnyal is foglalkozott. És a 34. versben ezt olvassuk, és jöttek minden nép közül, hogy hallgassák a Salamon bölcsességét, a föld minden királyaitól, akik hallották az ő bölcsességét. Ugye, tehát azt mondja, konferenciák voltak Jeruzsálemben, és hát itt most tényleg valami megmutatkozott az isteni tervből. A 10. fejezetben pedig szó van a híres Sába királynője látogatásáról, erről is biztos mindenki hallott, és ebből csak egy kis részletet olvasok. Úgy olvasom Királyok első könyve 10. fejezetében, a 4. verstől. Mikor látta Séba király, tehát 10. fejezet, Sámuel első könyve 10. fejezet, 4. verstől. Mikor látta Séba királyné asszonya, Salamon minden bölcsességét, a házat, amelyet épített, az asztalának étkeit, szolgáinak lakásait, szolgái udvarlásának módját, azok öltözeteit, pohárszékeit, és az ő áldozatát, amelyel az úrnak házában áldozott, a lélegzete is elállt. És mondta a királynak, mindig az, amit az én földemben hallottam a te dolgait felől és a te bölcsességedről. De én hinni sem akartam azokat a beszédeket, míg én magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam. És imé nekem a felét sem beszélték el. Te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, amelyet hallottam felőled. Ugye ezek gyönyörű, szép részletek a Bibliában, és sok mindent elárulnak. És itt történik egy tragédia, és tényleg nem is tudja az ember felmérni, hogy mi minden fordul meg egy embernek a magatartásán. Minél magasabb pozícióban van, és minél nagyobb a befolyása, annál inkább hihetetlen sok dolog fordul meg. Ugye Salamon az uralkodásának a második szakaszában, ugye ez a gyenge pontja, rengeteg felesége van, és a bálványimádó feleségeinek a hatására ő is kezd bálványukat tisztelni, és bálványtemplomokat emelni Jeruzsálem körül. Szinte felfoghatatlan, hogy ez hogy történhetett meg. De ezzel valami, a pont a legpozitívabb szakaszban, amikor kibontakozhatott volna az Isten terve, egy nagy törésvonal keletkezik, és már az utóda, Roboám idején 930-ban időszámításunk előtt ketté szakad az ország. És a két országrész közül az északinak, ugye ami 10 törzset foglal magában, annak Izrael lesz a neve, és a későbbiekben Samária lesz a fővárosa. A déli országrészt hívják Júdának, és ennek a fővárosa Jeruzsálem. És hadakozik is egymással a két ország. Másokkal is háborúkat vívnak, és süllyed minden szépen lefelé. De azért van mégis a két ország rész között különbség, illetve a két önálló ország között. Az északi királyság, ugye, aminek az Izrael nevet viszi tovább, ott egyetlen egy reform királlyal sem találkozunk. Már mindjárt az első királyuk kemény bálványimádást űz, és aztán, hogy így mondjam, így megy a görbe lefelé. A végén már csupa királygyilkosság, meg trónbitorló, szóval egyre lejjebb megy a helyzet. Ezt az északi országrészt 722-ben időszámításunk előtt az asszírok semmisítik meg, oly módon, hogy a lakosság, aki még volt, megmaradt, az asszír hadjárat után azokat deportálják, és a helyükre különböző mezopotámiai népeket telepítenek be. A déli országrész Júda, ott is szörnyű sötétségek vannak, de itt időről időre fellépnek reformkirályok, akik, és itt, és mind a két, hadd tegyem hozzá, mind a két országrészben működnek próféták, ez egy új jelenség. Ugye a próféták, akikhez Isten szól, akik által Isten üzeneteket küld, és akik a nemzetnek tanúskodnak az eredeti küldetésükről, felidézik a múlt történeteit, szemükre lobbantják a vétkeiket, megtérésre hívnak, Isten bátorító ígéreteit is közvetítik, amennyiben megtérnek. Tehát a prófétáknak nagyon fontos szerepük van. És Isten az északi országrészt se hagyta magára, például egy olyan nagy próféta, mint Illés, éppen az északi országrészben működött. A déli országban, ott is próféták is fáradoznak, de itt fellépnek időről időre olyan reformkirályok, akik visszaállítják az igaz Isten tiszteletét, a nép erkölcseit felemelik, és hogy így mondjam, gazdaságilag is, stabilitás szempontjából is megerősítik az országot. Hármat említek, háromat ezek közül, a nevek közül, Józsafát, aztán Ezékiás, Józsiás. Ugye ezek a királyok nagyon pozitív változásokat hoznak Júdában, és így itt, ha vannak is nagyon hanyatló korszakok, de az igaz Isten tisztelete nem vész ki. Hát nem sok van már hátra, még nem tudom, van egy pici figyelmünk, és valamennyire követhető ez a történet, de szóval én tényleg látom hasznát annak, mikor ilyen rövid összefoglalásba fogjuk össze, mert utána az ember fejében jobban ott a térkép. És ahogy említettem, azért Júdában sem volt fényes a helyzet, és egyszer csak ott is Józsiás halála után elkezd ilyen zuhanásszerűen lefelé menni a népnek az erkölcs és a vallási állapota, és így következik be, hogy őket viszont a babilóniaiak kezébe engedi az Isten. Ugye ekkor emelkedik fel az új babiloni birodalom, és erről is valószínűleg hallottunk legtöbben, akik itt vagyunk, hiszen többen már évek óta járnak is ilyen bibliai előadásokra. Tehát bekövetkezik a babiloni fogság, 70 éves babiloni fogság. Lerombolják Jeruzsálemet, felégetik tűzzel, beleértve a Salamoni, a csodálatos Salamoni templomot, és az ország lakosságát több hullámban deportálják Babilóniába. De Jeremiás proféta által Isten megígéri, hogy 70 év után visszahozza őket, és újra plántálja. Három nagy proféta működik ebben az időben, a júdabeliek körében egyidejűleg, ugye kis különbséggel, de gyakorlatilag párhuzamosan. A Jeremiás proféta küzd az emberekért otthon, Júda országában. Ugye 605-ben kezdődik a fogság, de csak 586-ban pusztítják el Jeruzsálemet, és égetik fel a templomot a babilóniaiak, és addig Jeremiás folyvást küzd velük, hogy ez még elkerülhető, ha megalázzátok magatokat, ha megváltoztok, ez még elkerülhető eredménytelenül. Aztán egy másik proféta, Ezékiel, ő a Babilóniába horszolt foglyok körében munkálkodik, és őket, ővelük érteti meg, hogy miért történt mindez, és milyen változásra van szükség az életükben. A kornak a harmadik nagy prófétája, Dániel, pedig a babiloni udvarban működik. Ott a fogoly népének a védelmezője, és úgy így mondjam, királyok megtérítője. Tehát ez a három nagy próféta egyéniség ebben a kritikus történelmi időben Isten megváltási tervének a megvalósítója és az előrevívője. És ugye, ha mindenki belegondol, hogy 70 év mennyi idő, nem tudom, ugye Magyarországról rengetegen szóródtak szét a világba, és hát lehet mondjuk fogalmat alkotni, hogy a 70 év után mondjuk Amerikába kivándoroltak gyerekei, visszajönnének-e Magyarországra. És rögtön szeretném mondani, hogy az új babiloni birodalom nagyon magas civilizációval rendelkezett, és Júda földje pedig puszta kopárság volt és romok. Tehát óriási dolog volt, hogy 70 év múlva voltak emberek, komoly népcsoport, itt is két hullámban történt a visszatérés, visszamentek Júda földjére, hogy megépítsék a templomot, helyreállítsák Jeruzsálemet, és megpróbálják betölteni azt a küldetést az egész történelmi múltnak a kiértékelésével. Ez az Esdrás, Nehémiás, ez a két név, ugye ez Esdrás írástudó. Az ő nevéhez fűződik a prófétai iratoknak az összegyűjtése, összerendezése. Ez egy nagyon pozitív korszak, mikor hazatérnek. Először nagyon pozitív korszak a babiloni fogságból. És van egy történelmi tény, ami nem csak a Bibliából lehet tudni, hogy a fogság aznak akkora haszna volt, szóval egy olyan nevelő eszköz volt, hogy a júdabeliek soha többet bálványimádással nem kacérkodtak. ami végig kísérte addig a történelmüket, és mindig romlást okozott, az soha többet. Mikor a rómaiak, vagy a, még előbb a szeleukidák, ugye a hellén korszakban akarták a vallásukat betiltani, vagy római sast bevinni a jeruzsálemi templomban, inkább lefeküdtek a templom téren, és nyakukkal azt csinálnak, amit akarnak, de ezt nem engedik meg. Szóval ők soha többet nem kísértette őket a bálványimádás. Érdekes módon a több nejűséget is abba hagyták teljesen. Tehát, hogy így mondjam, egyszerre tudták a fogság után, hogy mi mindenben kell visszatérni az eredeti isteni tervhez. Ami a szomorú, hogy nem tartott sokáig ez a pozitív reformáció, utána jött az, úgy szoktuk emlegetni, hogy intertestamentális kor, tehát testamentumok közötti kor. A bibliai történelem az mintegy 400-ig viszel bennünket, időszámításunk előtt 400-ig. Akkor íródott Malakiás könyve, akkor működött Malakiás próféta, és az ő könyve a dokumentuma annak, hogy hogyan fajult el az a pozitív vallási, erkölcsi reformáció egy rideg és eltorzult nomokráciává, és egy törvény uralommá, ami formalistás, külsőségekre kerül a hangsúly, és egy ilyen szabad, nem szabad, tilos, kötelező törvényrendszer, ahol az atyák hagyományai, illetve pontosabban az írásmagyarázóknak a hagyományai fölé nőnek az írásnak. És így jutunk el majd aztán Jézus koráig. És én azzal fejezném be ezt az áttekintést, hogy sokan azt mondják, hogy nem szereti az Ószövetséget olvasni, mert az olyan véres történet, meg annyi szörnyűség van, de kétféle szempontból lehet olvasni. Ami a történelem, és ami a nép, meg az emberek viselkedése, abban tényleg szörnyűségek vannak. De ha annét nézzük, hogy az Isten 1500 éven át küzd értük, és még mindig nem adja föl. És még mindig újra és újra megkönyörül, és újra fáradozik a felemelésért, akkor egészen más szemszögből látjuk. Tehát, hogy némelyek úgy gondolják, hogy az Ószövetség Istene más, mint az Új Szövetségé. Hogy az Ószövetség Istene egy ilyen taszító, rideg, kemény, kegyetlen Isten, hát ez szétfoszlik ez a kép, ha azt látja az ember, hogy Isten milyen türelemmel és újabb és újabb eszközökkel, sohasem erőszakkal, kényszerrel, de fel nem adva, fáradozott azért, hogy küldetésük magaslatára emelje őket. És még két rövid mondat, vagy rövid gondolat. Az egyik az, hogy nehogy valaki most a legkisebb mértékig is azt táplálja magába, ó, hát ezek a zsidók milyenek voltak. Ez az emberi történet, nem a zsidók története, a tipikus emberi történet. Ha bármely nép, például Isten végig csinálta volna azt, amit velük, semmivel nem lenne szebb ez a történet. Lehet, hogy még csúnyább lenne. Tehát a tükörben magunkat lássuk, az embert, akiért az Isten küzd, és az ember pedig olyan, amilyen, ne pedig negatív érzelmeket tápláljunk. Ellenkezőleg inkább azt lássuk, hogy ha Isten így viszonyult, akkor nekünk is mindig így kell viszonyulni. Egészen másképp kell gondolkozni. És amit még megemlítenék, hogy Istennek azok a nagyon jó tervei, amelyeket ő szeretett volna megvalósítani Izraellel, maradéktanul sose valósultak meg. De egy hívő maradék által részlegesen mégis. Mégiscsak volt egy nép véges végig az ókorban, amely kitartott az egyisten hite mellett, amelynek az erkölcsei messze fölötte álltak, az összes fogyatékossággal, hűtlenséggel, mindennel együtt is egészében. Volt egy nép, amelynek a műveltsége is kiemelkedő volt, mert ugye nekik vallási kötelesség volt a szent történelmet tanítani fiaiknak, és írásbeliség volt széles körben, akkor, ahol máshol még a királyok is csak pecsétgyűrűt használtak. És ennek az áldása nagyon sokféleképpen nyilatkozott meg, és tulajdonképpen nyilatkozik meg a mai napig is. Tehát egyszer ugye ezt kérdezték a porosz királyi udvarban mondta a felvilágosult uralkodó, valaki mondjon egy bizonyítékot Isten létezésére vonatkozóan. Az egyik főembere csak ennyit mondott, felség a zsidók, kész. Mert valóban úgy van, hogy ez az egészben hihetetlen bizonyságokat találhatunk. Úgyhogy én itt fejezném be, és talán még egy kis részt olvasuk a 78. Zsoltárból, ez lesz a lezárás, tehát a 78. Zsoltárból. Így olvasom a 78. Zsoltárból. A 36. verstől. És hízelkedtek, mikor még úgy tűnt, hogy jobb korszak van, hízelkedtek néki már, mint Istennek szájukkal, nyelvükkel, pedig hazudoztak néki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez, kivéve a mindenkori hívő maradékot, a többségről, ez érvényes. És most figyeljük meg. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vette, hogy testők olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben. Nagyon érdekes, és azt mondja, mégis újra és újra megkönyörül, és tovább küzd értük. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és most én vagyok kíváncsi, hogy összeállt-e kinek-kinek a fejébe legalább egy vázlat, ugye az Ószövetségben foglalt történelemről, és mint más alkalmakon is, ne szabad a kérdezés, talán ha olyan sorrendet állítanánk föl, hogy először, akinek a közvetlen a mai témához kapcsolódó kérdése van, aztán akik otthon birkóztak, mert ugye ez teljesen önkéntes dolog, hogy valaki ezzel az ellenőrző kérdésekkel foglalkozik-e, de ha valaki foglalkozott vele és rájött, hogy vannak hézagok, akkor nyugodtan fel lehet tenni még a múltkori alkalomra vonatkozó kérdést is. De azt is lehet, ha valaki oda akarja adni nekem, amit kitöltött, hogy nézzem meg, hogy mi hiányzik, és akkor úgy pótoljuk, az is lehetséges.
Bocsánat, ez muszáj hozzátennem, hogy csak azoknak tudtam elküldeni e-mailen ezt az ellenőrző kérdést,
igen,
akinek e-mail címe volt. Tehát aki csak a telefonszám volt meg, hogy telefonszámon értesítem, ha valami történik, azok nem kaptak.
Hoztam. Most hoztam az elsőből is.
Jó, én is hoztam, úgyhogy el
lehet. Jó, nagyszerű. Úgyhogy a végén vegyen át az elsőből, és a másodikhoz is lehet kérdéseket elvenni, és ezt a kronológiát, ami még az ókori történelemmel is párhuzamba állítja az ószövetségi történelemben foglalt történelem adatait, ezt is lehet elvenni. Nincs olyan sok belőle, de azt remélem, hogy elég lesz, és ezt például bele lehet tenni a Bibliába, és akkor, amikor valamit olvas az ember, és el akar igazodni, hogy na ez időben mikor van, akkor ezt tudja használni. Tessék, kinek volna kérdése vagy hozzászólása? Tessék, Évike.
Azt szeretném kérdezni, hogy romlott el az emberiség 10 nemzedéken keresztül annyira, hogy már Noéval az egész földet meg kellett, vagy a Noé segítségével az egész földet meg kellett tisztítani. Tehát az a sátánnak a munkálkodása volt ilyen mérvű. És azóta is voltak ennyire rossz helyzetek, vagy nem, hogy nem volt még egy ilyen hasonló dolog. Hát illetve hát jó voltak a büntetések és a fogság és a... Tehát hogy az emberek ennyire gyarlók?
Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, és tulajdonképpen tökéletesen megválaszolni az sem én, és aztán más sem tudja. De minden esetre a Biblia arról beszél, hogy a bűnnek az a természet, hogy burjánzik, mint a rákos daganat. És hogyha elér egy bizonyos fokot, akkor négyzetesen felgyorsulva kezd terjedni. Ezt nevezi így a Biblia, hogy betellik a gonoszság. Ez az egyik szakkifejezés rá, az pedig, hogy megsokasodik a gonoszság. És lehet olyan, hogy egészen, hogy mondjam, használhatatlanná tesz embereket vagy népcsoportokat. Tehát lehet egy olyan szintet elérni ebben a folyamatban, amikor már nem lehet segíteni. Amikor már nem lehet segíteni. Még a születendő nemzedékek is fertőzöttek, és ebben a környezetben ugyancsak ilyenné válnak. Ugye ez manapság azért valamit gondolkozhatunk, mert én sokszor hallottam sóhajtani egyes emberektől, hogy örülök, hogy nem érem meg a következő nemzedéket, mert szóval, ha most már olyanok szülők itt, akiket szintén nem neveltek, akik már maguk is teljesen sok szempontból eltorzultak, akkor mi jön ezután, ugye? Tehát Jézus nem véletlenül mondta azt, az eljövetel előtti világ hasonló lesz Noé napjaihoz. Szóval van egy ilyen titokzatos törvény, hogy mikor a burjánzás elér egy fokot, utána rettenetes gyorsan felgyorsul, és iszonyú gyorsan elterjed. Van Jobb könyvében egy érdekes utalás, ugye a bibliai kronológia szerint Jobb időszámításunk előtt 2000 körül élt, akkor zajlik a Jobb történet, és az a bibliai kronológia szerint csak 400 évvel van a vízözön után. És Jobb könyvének a 22. fejezetében van egy részlet, ami egy nagyon tömör, de érdekes jellemzés erről az ősvilágról. A következőket mondja. Így olvasom. Tehát a 22. fejezetben a 15-től a 18. versig, tehát 22. fejezet, Jobb könyve, és a 15. verstől. Az ősvilág ösvényét követed-e, melyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, tehát utal arra, hogy rövid volt ez a korszak. Időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Pedig ő megtöltötte házaikat jóval, de az istentelnek tanácsa távol legyen tőlem. Tehát nem azt mondja, hogy Isten létezését tagadták, ezt nem nagyon lehetett abban az időben tagadni, ugye ez sok minden utal erre, de azt mondták, nem kell, távozzál el tőlünk. Hát ugye a legfőbb bizonysága az, hogy 120 évig prédikál Noé, és a bárka építésével is, ami különben valami fantasztikus építmény volt a adatokból következtetve, azzal is ugye bizonyságot tesz, hogy itt mi következik, és nem tud megmenteni embereket. Tehát ilyen fajta ítélete csak akkor kerül sor, amikor egy menthetetlenség állapota áll be, és nem lehet segíteni. Ezt nekünk nehéz elhinni, hogy van ilyen, de az egyes ember is elérhet ilyet, meg népcsoportok is, amikor megkeményedik a rosszban, olyan mértékig, hogy nem lehet már visszafordítani. Tessék, volna más valaki, akinek volna? Tessék.
Azt a kérdést tenném ugyanehhez hozzá, hogy a vízözön az jóval Mózes előtt volt, nem beszélve, ahogy most Jobb könyvéből idéztél, hogy tudott úgy hitelesen fennmaradni, hogy ezt Mózes meg tudta írni, hogy szájhagyomány útján egyrészt, vagy másrészt isteni sugallatra, vagy hogy lehet ilyen pontos képet adni?
Igen, nagyon jogos kérdés. A zsidó írástudomány az úgy tudja, hogy Mózes megírta a saját könyveit, és azon kívül Jobb könyvét. Tehát a zsidó hagyománya sohasem teszi azt, amit a mai keresztény teológiában, hogy megkérdőjelezik Mózes szerzőségét, szó sincs róla. És egyetlen egy dologra lehet gondolni azt, hogy Mózes, aki nagyon közel állt Istenhez, aki próféta is volt, azt mondom, olyan próféta nem támadott többet, hogy Isten kinyilatkoztatás által mutatta meg neki. Csak erre lehet gondolni. Nyilván voltak dolgok, amelyek szájsz hagyomány útján éltek, mert ugye például Jobb és a barátai, ha valaki elolvassa Jobb könyvét, elég magasrendű istenismerettel rendelkeztek, de akkor még ugye Izrael nem is létezett. Tehát az ősi istenismeret fennmaradt ilyen kis szigetecskékben szétszórva, de ez pusztán ahhoz, hogy ezt így megírni, kevés lett volna. Tehát a Mózes életét ismerve arra lehet következtetni, hogy ő 40 évet töltött Midian földjén, ugye miután elmenekült Egyiptomból, és hogy az alatt a 40 év alatt, ugye Isten készítette is őt az eljövendő nagy küldetésére, és ez lehetett az az idő, amikor neki Isten kinyilatkoztatta ezeket a dolgokat, és írhatta meg. Vagy például a Jób könyvének a keret története, ugye, hogy mi volt a háttere, ugye a Jób szenvedéseinek, azt se tudhatta meg máshonnan, csak isteni kinyilatkoztatásból. Erre csak ezt a választathatjuk. Tessék, kinek volna?
Én azt szeretném kérdezni, hogy ha az Isten azt gondolta, hogy ugye szükség volt azokra a profétákra, akik egy-egy megjelent, miután valahol valamelyest lezárult a Biblia. Isten nem gondolja, hogy azóta is, és a jelen világunkban is borzasztó nagy szükség volna? Van egyáltalán? Hogyan lehet azt felismerni?
Ez nagyon, nagyon érdekes és nagyon jó kérdés. Ugye volt ez a speciális ószövetség profétaság, akik ugye nemzettanácsadók voltak, egész nemzettanítói, ez a speciális ószövetséghez tartozik, de az új szövetségben is azt olvassuk, mikor sorolja az úgynevezett karizmákat, lelki ajándékokat, tisztségeket, képességeket, amelyet Isten ad az egyházban, akkor ott beszél arról, Isten rendelt némelyeket az egyházban profétákul, tanítókul, stb. Tehát nem kizárt elvben, ugyanúgy lehetséges. Ugye a proféta meghatározása Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. verse szerint így hangzik: ha valaki az Úr profétája közöttetek, én álomban, látomásban szólok azzal. És itt a lényeg az, hogy Isten szól hozzá, üzenetközvetítéssel bízza meg. Elvben lehet, de azt látjuk a Bibliában, hogy Izraelben is így volt, hogy például, amikor ugye 400 körül Malakiás az utolsó proféta, és utána eltorzul egy ilyen teljesen legalista irányba, és külsőségek és emberi vélemények kerülnek előtérbe, elhallgatnak a proféták, nem ad Isten profétát. De máskor meg olyan is van, hogy amikor nagyon nagy az elfajulás, éppen akkor ad profétát, hogy felrázzon. Szóval nem minden korszakban nyüzsögnek, hogy így mondjam, a proféták. Van, amikor Isten úgy látja, hogy így mondjam, nincs vevő a profétai szolgálatra, vagy a profétai üzenetre, és hallgat a profétai szó. Vannak mégis olyan rendkívüli válságok, amikor ugyan síralmas a helyzet, mint Noé idején, vagy mint Illés idején, és Isten mégis támaszt profétát azért, hogy küzdjön, még mindig küzdjön embereknek az ébresztésért. Tehát, hogy így mondjam, ez az ő szuverén hatásköre, hogy mikor támaszt profétát, elvben lehetséges, de mindenesetre sose kell összekeverni a tanítót és a profétát. Mert a tanító az, aki a magyarázza, vagy felszínre hozza a már adott kinyilatkoztatásnak a tartalmát. Ezek minden időben vannak. De a proféta az, akivel a természet fölötti világ, Isten, a mennyei világ közvetlen érintkezik, és kifejezetten megbízást kap üzenet közvetítésére.
Honnan ismernénk fel, hogy ki a proféta, mert az benne van, ugye, tehát
Ez nem szabad senkit, ha én egy kicsit leülök, ugye, azért nagyjából látok mindenkit.
Tehát, hogy hamis proféták is, vagy tehát valaki mondja magáról proféta, tehát mi honnan tudhatnánk, hogy ő igazán az vagy csak én mondja magáról. Tehát hogyha álomban szól hozzá, vagy kinyilatkoztat neki az Úr, azt más nem tudja ellenőrizni.
Igen. Na, szeretnék megnyugtató dolgot mondani. A Bibliában kifejezetten felsorolja, hogy milyen ismertető jelek alapján lehet felismerni az igaz prófétát, illetve megtalálni azt, hogy egy próféta, aki prófétaként lép fel, valójában hamis próféta. Elsorolom ezeket, jó? Egyenesen kötelességé teszi a Biblia, hogy ha valaki prófétaként lép fel, akkor meg kell vizsgálni. Ezt János első levelében olvassuk, azt írja a gyülekezeteknek, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Tehát egyáltalán nem arra buzdít az írás, hogy most mindenki gyorsan, lelkesen fogadjon el mindenkit, aki Isten nevében szól. Maga Jézus mondta a hegyi beszédben, nem mindenki, aki azt mondja, nékem Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És akkor mutatom ezeket, jó, hogy hol vannak ilyen ismertető jelek. Az egyik mindjárt Mózes könyv, 5. könyvében van, illetve Mózes 4. könyvében van, nem, 5., jól mondtam. Mózes 5. könyve 18. fejezetében, tehát Mózes 5. könyve 18. fejezetében, így olvasom, a 21. és 22. verse, tehát Mózes 5. könyve, 18. fejezet, 21-22. Na, éppen a te kérdésed itt van leírva. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg azt az igét, amelyet nem mondott az Úr? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólt. Elbizakodottságból mondta azt a próféta, ne félj attól. Érdekes, hogy nem azt mondja, hogy ha beteljesedik, ebből tudod, hogy igaz próféta, hanem azt mondja, hogy ha nem teljesedik be, ebből tudod, hogy hamis próféta. És már félre is teheted. És ez azért fontos, hogy így ilyen negatívan fogalmazza meg, mert bizonyos határok között még az a bizonyos ősellenség is tud jövendőt mondani. De a távol és közeli jövőt úgy, mint Isten soha. Tehát, hogyha nagy magabiztosan jósolgatnak dolgokat, és nem lesz meg, te már teheted is félre. Mert olyan nem fordulhat elő az Isten próféta üzeneténél, hogy az nem teljesedik be. Tehát ez az egyik, beteljesedik, nem teljesedik be. Ehhez biztos, hogy kell egy bizonyos távlat. Ugye azt olvassuk, hogy Jeremiás idején is voltak, föléptek hamis proféták, és azt mondja, 2 év múlva minden visszaáll a helyére is. Hazajönnek a foglyok, és visszajönnek a templom erdények. Ugye hamis profétaság volt. Szóval tudnak azt is nagyon határozottan mondani. Aztán egy másik ismertető jel, ez Ézsaiás könyve 8. fejezetének a 20. versében található, én most csak így fejből idézem, azt mondja, a Tórára, vagyis az írott törvényre, az írott kinyilatkoztatásra hallgassatok, ha nem ekként, nem ezzel összhangban szólnak, akkor azok, akiknek nincs hajnaluk, nincs Istentől való világosságuk. Tehát a prófétai üzenetek nem mondanak ellent egymásnak. Ha a meglévő írott kinyilatkoztatással bárhol nem egyezik, akkor már félre is teheted. Mert Isten nem mond ellent önmagának. Ez egy másik ismertető jel. Aztán egy további ismertető jel, most mindet azért nem sorolom, csak a leglényegesebbet, bár azért azt is megemlítem, a János első levelében mondja, ha valamely lélek Krisztus testben megjelent, Istennek mondja vagy nem mondja. Tehát, hogy arról a bizonyos megváltási tervről, amiben nagyon érzékeny kérdések vannak, különösképpen a megváltó személyére és megváltó művére vonatkozó dolgok, ha erről pontosan szól, vagy nem pontosan szól, ez is árulkodik. És végül a Máté evangélium a 7. fejezetében, ugye Jézus hegyi beszédében van meg egy nagyon egyértelmű útbaigazítás, ahol ezt mondja, 15. tehát Máté evangélium a 7. fejezet, Máté evangélium a 7. fejezet 15. verstől. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 16. vers, gyümölcseikről ismerjétek meg őket. vajon a tövisről szednek-e szőlőt vagy a bojtorjáról fügét. Eképpen minden jófa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet a jófa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. 20. vers, azért az ő gyümölcseikről ismerjétek meg őket. Na mit nevez a Biblia gyümölcsnek? Kettőt. Legelőször is azt, ahogyan sorolja az új szövetségben, hogy melyek a lélek gyümölcsei. Ha valakiben az Isten szent lelke dolgozik, akkor annak milyen külső jelei vannak. És ott ilyen hasonlíthatatlan krisztusi jellemtulajdonságokat sorol, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, stb. A másik pedig, hogy milyen hatása van a munkásságának mások életében. Tehát egyrészt a saját életében meglátszanak annak a nyoma, hogy a Szentlélek dolgozik vele együtt. És aztán, hogy a mások életére milyen hatással van. Ugye gondoljunk arra, hogy nem vallási területen dolgozott József, ugye annak idején, amikor rabszolgaként volt egy egyiptomi főtisztviselő házába, vagy majd a fáraó mellett, de mégis azt mondták róla, hogy az Isten van vele, valami természet feletti hatalom van vele. Vagy Dánielről azt mondták, a Szent Istenek lelke van benne. Szóval a belőlük áradó befolyás olyan volt, és a saját életük, jellemük olyan volt. Tehát mondjuk most egész gyakorlatiasan mondjam, hogy például van egy ilyen sztár szónok, aki mondjuk meg csodatevő, és magát profétának mondja, de ha közben ilyen agresszív, rámenős módon, meg ilyen magamutogató módon lép fel, akkor már félre is teheted. Mert nem látod a lélek gyümölcseit. Ugye azt mondta Jézus, hogy romlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt, ez kizárt. De a jó fa, az meg nem teremhet rossz gyümölcsöt. Tehát ha valakiben tényleg a Szent Lélek munkálkodik, és általa, akkor annak nem lehet romlott a jelleme, azon nem jelenhetnek meg ezek a visszataszító dolgok. Különben az emberek szörnyű hiszékenyek. Bocsánat, csak fölállok, mert nem jó, hogy nem látok mindenkit. Tehát nagyon hiszékenyek az emberek. Én elszomorodva látom ezt, nincs egészséges ítélőképességük. És hát ezért aratnak sokszor álproféták és hamis proféták, mert az embereknek nincs fülük, nincs mércéjük ahhoz, hogy kéne különbséget tenni.
Szerinted a Biblia utáni időben volt proféta már?
Hát az Új Szövetségben is olvasunk erről. Az Új Szövetségben is például említ egy Agabusz nevű prófétát, aztán említi a Fülöp leányait, akik prófétáltak, és ennek Istennek mindenkor szabadsága van, hogy prófétát támaszol. Tessék, van-e valakinek még kérdése vagy hozzászólása? Van-e valaki, aki otthon foglalkozott vele, és esetleg maradt neki nyitott kérdés? Hát ez csak ajánlás, úgyhogy nem számunk kérés. De hogyha valakinek van ambíciója, akkor csak vigyük el ezeket a lapokat, ha nem most, akkor később. De próbáljuk kitöltögetni otthon, mert ugye ennyi időt rááldozunk, hogy eljövünk ezekre az alkalmakra, akkor már legyen meg az a haszna, hogy ezeket a dolgokat rögzítjük is magunknak. És ha még egyszer átgondoljuk, meg beírogatjuk, akkor biztos, hogy nem fogjuk elfelejteni, azzal már rögzül is, és segítségünkre lesz a személyes bibliaolvasásnál is. Tessék!
Mivel én nem nagyon tudom megjegyezni, mint a Zsuzsika, az ige helyet és a hozzátartozó szövegeket, ezért volt ez a vége felé a kérdés.
Az elsőnél? Igen?
Az első előadás.
Na, lám, van, aki csinálta ezek szerint.
Ott nekem az nagyon nehezen bement, hogy a kifejezéseket megtalálni, és hát volt, amit nem is találtam, pedig sok mindent végigolvastam. És persze nagyon kellett sietnem, tehát nem tudtam lassan olvasni, és egy kicsit többször, mert hát kerestem ezeket a kifejezéseket, és én kicsit besokoltam.
Igen.
Most olvastam, persze.
Na most két tanácsom van. Ha megtisztelsz azzal, hogy ide adod, a következő alkalommal én beírogatom neked, mert ha ilyen szorgalmas voltál, akkor találjad meg a megfejtést. és másnak is ugyanígy szívesen felajánlom. A másik pedig, hogy van egy jó segítség, a Baranyi József féle konkordancia. Ha valaki rászán egy kis pénzt és megszerzi, ugye, akkor például van egy ilyen jellegzetes kifejezés, akkor fölüti azt a konkordanciát és megtalálja, hogy hol van.